Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Lukács evangéliumának második részéből olvassuk Isten igéjét, a 8. verstől a 16. versig. Lukács evangéliumának második részében 8. verstől így szól hozzánk Isten írott igéje. Valának pedig pásztorok azon a vidéken, kik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájuk mellett. És ímé az Úrnak angyala hozzájuk jöve, és az Úrnak dicsősége körülvette őket, és nagy félelemmel megfélemlének. És mondta az angyal nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek örömelészen. Mert született néktek ma a szabadító, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig néktek a jel, találtok egy kisgyermeket, bepójálva feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, kik az Isten dicsérik, és ezt mondják vala, dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség és az emberekhez jó akarat. És történt, hogy mikor elmentek az angyalok őtőlük a mennybe, mondának a pásztor emberek egymásnak, menjünk el mind Betlehemig, és lássuk meg a dolgot, melyet az Úr kijelentett nékünk. Elmentek azért sietve, és megtalálták Máriát és Józsefet és a kisgyermeket, aki a jászolban feküdt. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát ma is közöttünk. Gyertek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk ezért. Köszönjük te néked, mennyei atyánk, hogy ma is itt lehetünk a te színed előtt, és kérhetünk arra, hogy áld meg együtt létünket ennek az évnek utolsó vasárnapján. Köszönjük te néked a mögöttünk lévő ünnepet, karácsonyt, ami még most is a szívünkben van. Köszönjük te néked, hogy a te igédnek hallgatására gyülekezhettünk össze, és kérünk téged, hogy dicsőítsd meg előttünk önmagadat, a te drága nevedet, legyél itt velünk, és szólj hozzánk most is. Hiszük, hogy te mindig szólsz és beszélsz az emberhez, és személyes üzeneted van hozzá. Kérünk téged, hogy segíts ezt ma is megértenünk, szívünkbe zárnunk, és segíts arra is, hogy adandó alkalommal ezt tovább is tudjuk adni, hiszen azért szólsz te hozzánk, hogy minket építs és minket magadhoz közelebb vonjál, de azért is, hogy mi másokat tudjunk feléd mozdítani, terelni a bizonyságtételeinkkel, a te lelked segítségével. Kérünk téged, hogy segíts, hogy ne tartsuk meg magunkba, amiket mondasz nekünk, hanem tudjuk azt továbbadni a családunkban, az ismerőseinknek. Segíts, hogy tanúságtevőid lehessünk ebben a világban, a mi saját kis életkörünkben. Kérünk téged arra, hogy így szólj hozzánk ma is, és áld meg szívünket, lelkünket, életünket ebben az órában. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusért, ami drága megváltó Urunkért, te meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük igehirdetésre készülve a 173. dicséretünket, a 173. dicséretünket, ami így kezdődik. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Isten tiszteletünk alapigéjét Lukács evangéliumának második részéből hallgassuk meg, a felolvasott ige szakaszból, a 15. és 16. versből. És történt, hogy mikor elmentek az angyalok őtőlük a mennybe, mondának a pásztoremberek egymásnak, menjünk el mind Betlehemig, és lássuk meg a dolgot, melyet az Úr kijelentett nékünk. Elmenének azért sietséggel, és megtalálták Máriát és Józsefet és a kisgyermeket, aki a jászolban feküdt. Foglaljunk helyet. Év utolsó vasárnapja van, és éppen, hogy csak magunk mögött hagytuk karácsonyt. Már is itt lehetünk megint. Maradjunk egy pillanatra még az ünnepnél. A pásztoroknak megjelent az angyal, és közölte velük, hogy megszületett a szabadító, az üdvözítő. Azután a pásztorok látták és hallották az angyal seregek énekét, és mikor mindez elmúlt, mikor mindezen túl voltak, ott állt előttük egy nagy lehetőség. Tudnilik, hogy elinduljanak, és felfedezzék azt a Jézust, azt a szabadítót, azt az üdvözítőt. Persze egy másik lehetőség is előttük állt, hogy nem mennek sehova. Azt mondják, hát nem érdekel minket a dolog, különösképpen maradunk itt, ahol voltunk eddig. Hát tudjuk, hogy ők éltek a lehetőséggel, és ahogy olvastuk az igében, elindultak, és megtalálták Jézust, és benne megtalálták Istent, és Isten dicsőítve tértek vissza aztán a nyájuk mellé. Erről jutott eszembe, hogy a bibliai híradásokban vagy eseményekben gyökerező keresztény ünnep a karácsonyunk, amit a világ meglehetősen fényes körülmények közt ünnepelget, azért nagy lehetőséget ad az embereknek. Tudnélik, megadja azt a lehetőséget az embereknek, hogy elinduljanak Jézus felé, és felfedezzék Jézust. Felfedezzék Jézust, és felfedezzék ő benne magát, az élő Istent. Ugyanúgy, ahogy a pásztorok. Vannak, akik élnek ezzel a lehetőséggel, és vannak, akik meg úgy tűnik, hogy nem élnek ezzel a lehetőséggel. Pedig élni kellene ezzel a lehetőséggel. És kellene bátorítanunk az embereket, hogy éljenek ezzel a karácsony adta lehetőséggel. Annál is inkább, testvérek, mert egy olyan világban élünk, amelyik az Istent halottá nyilvánította. Az európai kultúránknak, mint tudjuk, a meghatározó vagy alapvető jellegzetessége már egy ideje, hogy Istent, nem tudom máshogy kifejezni, halottnak tekinti. Elvileg nem feltétlenül ateista. Ateisták, akik úgymond elvileg tagadják Isten létezését, viszonylag kevesen vannak. Viszont tömegek vannak, akik nem elvileg, hanem gyakorlatilag ateisták. Gyakorlatilag ateisták, vagyis olyan emberek, akik elvileg feltételezik Istennek a létét, de gyakorlatilag a szívükben, az életükben abszolút semmi szerepet nem engednek az Istennek. Gyakorlatilag halott a számukra az Isten. Annak, hogy valaki Istent halottnak nyilvánítja, ennek következményei vannak. Következményei vannak egy család életében is annak, ha például meghal az egyik szülő. Rövid és hosszú távú következményei vannak ennek a veszteségnek is. És még súlyosabb a helyzet, rövid és hosszú távon, hogyha valakik az Istent nyilvánítják halottnak, aki ettől egyébként még létezik, hogy halottnak nyilvánítják, él, de az ember számára ismétlem rövid és hosszú távú következményei vannak, annak, ha Istent akár elvileg, akár gyakorlatilag halottnak tekinti. Bár A személyes és élő Istennek a halottá nyilvánítása egy olyan jelentéktelen lépésnek tűnik. Ugye sokak számára is nem tűnik ez valami súlyos következményekkel járó lépésnek, sőt, egy örvendetes fejleménynek tekintik sokan. Nietzsche volt az, aki erről először beszélt a 20. században, hogy az Isten meghalt, mi öltük meg őt, és ezt ünnepelte. Milyen jó dolog ez. Végre felszabadultunk. Végre szabadok vagyunk. Hát lassan kiderül, és azt hiszem egyre inkább kiderül számunkra, hogy ez volt, hogy így mondjam, a legrosszabb lépés, amit hát Ádám és Éva is megtettek már, de azóta minden ember újra ismételgeti, és szörnyű, amikor egy kultúra ismétli meg ugyanezt a lépést, a maga nagyjából egészéből, hogy Istent halottnak tekinti. Próbáltam ennek néhány következményét Újhegyre szedni, és most elétek tárni, és arra hívni benneteket, hogy gondolkozzatok el ezeken a dolgokon. Ugye, ahogy az ember megtagadta Istent, illetve halottnak nyilvánította, a következő lépésben az ember tette Istenné. Az Isten halottan nyilvánításának az első következménye, amit, mint egy a dió, hordozza magába a dióbelet, hogy rögtön az ember kerül az isteni pozícióba. Az ember általában vált a mindenségnek a végső vonatkoztatási pontjává. Mondjuk így, hogy ami az autóban lévő GPS-nek a műhold, az az embernek saját maga lett. Saját magához viszonyít. Az ember lett az embernek az istene. Homo homini deus. Az ember az embernek az istene. Önmagunkat tettük a világ és az életünknek is a központi szereplőjévé. Például az eszünket, az értelmet, a rációt. Emlékezzünk az ész istennőjére, amit a felvilágosodásban dicsőítettünk meg. Az emberi ész. Nem az isteni értelem, az emberi értelem. Azzal együtt jött egyébként a természettudománynak a megistenítése is. Az emberi ész hozta magával az emberi természettudománynak a megistenítését. Majd a tudomány megmond mindent. Ma is egy csomó ember még ezt hiszi, hogy a tudomány mindent megmond nekünk. Mint egy istenpótlék, az is. Aztán jöttek a 20. század elején a pszichológusok, és azt mondták, az emberi ész is csodálatos, de az emberi tudatalatti, az ember tudatalattia, az egy fantasztikus hely. Onnan származik a gyógyulás, az emberi életnek a gyógyulása, onnan jön a siker, az egészség, az erő, minden. Az ember saját maga gyógyítója önmagából. Aztán Istenné tettük az érzelmeinket. Erről még fogok beszélni. Jó az, amit jónak érzünk, amit jónak találunk valami érzelmi szinten magunkban. Az önistenítő ember, az hol az eszét, hol a tudatalattiát, hol az érzelmeit, de lényegében mindig önmagát isteníti. És ez nem valami elvi dolog, nem valami teoretikus dolog, hanem egy nagyon gyakorlati dolog, mert így éljük külön-külön az életünket. Az emberek így élik az életüket. Egy viszonyítási pontot ismernek el, általában az embert, vagyis önmagukat. És járnak a világba minden egyes ember, mint egy kis isten, nagy öntudattal, tanítani nem lehet, inteni nem lehet, semmit nem lehet neki mondani, mert rögtön a falra mászik, hogy jön a másik ahhoz, hogy ő neki, hogy jön az Ákos ahhoz, hogy megmondja, hogy jön a Kövér László ahhoz, hogy megmondja, hogy jössz te ahhoz, hogy megmondod neki. Rögtön a gőg, a hiúság rögtön lereagálja a dolgot, és általában ordinári módon. Elég megnézni a egyik-másik hírportálnak a hozzászólók listáját, a kommentelőknek a listáját, meg azt a stílust, ahogy az ott folyik. Az ember Istent megtagadta, és az első lépés után rögtön, szinte azzal együtt, magát megisteníti. Azonban, testvérek, egy következő dologra is hadd mutassak rá. Isten híján az emberi ráció, az emberi ész, az emberi gondolkodás elvesztette a biztos kiinduló pontot, a biztos viszonyítási pontot. Ez lehet, hogy furcsának tűnik sokaknak, de az ember gondolkodásának is szüksége van egy pontos viszony, egy szilárd biztos pontra, amihez viszonyul, amihez viszonyítva gondolkozik. Ugyanúgy, hogy a hegymászónak szüksége van egy rajta kívül eső, a sziklába vésett, furt, faragott, biztos pontra, amihez hozzáköti magát. Egy kötéllel. Hogy le ne zuhanjon a mélységbe. A gondolkodásnak is szüksége van, az emberi észnek szüksége van egy magán kívül eső, egy tőle különböző pontra, amihez hozzákötheti magát, hogy működhessen és ne zuhanjon a mélységbe. Mit csináltunk? Az ember azt csinálta, hogy nem kell a biztos pont, ha a hegymászó példájánál maradunk, hozzákötötte az ember a gondolkodását saját magához. Vagyis a hegymászó hozzákötötte mondjuk a saját bal lábához a biztosító kötelet. Hát nagyon értelmes művelet. Biztos megtartja a lezuhanástól. Az ember nem rajta kívül eső szilárd ponthoz köti a gondolkodását, hanem önmagához. Látszott, hogy ez nem sokáig fog menni. Már eleve látszott, hogy nem sokáig fog menni. Egy napon lassan leáldozott ennek az észistenítésnek a napja, testvérek. Már némelyek még nem vették észre, de már leáldozott. Kiderült ugyanis, hogy az ész, amiben annyira bíztunk, majd mi az eszünk által megoldunk minden problémát a világba. Egészen a 19. század vége, 20. század elejéig olyan optimisták voltunk, hogy hú, ez a derű sugárzott rólunk, mi mindent az ésszel megoldunk. Aztán elsüllyedt a Titanic, mégse tudtuk megőrizni a nagy alkotásunkat, de nem sokkal rá kitört az első világháború. Hány millió halott lett? 37 millió halott. 8 millióan eltűntek. Óriási teljesítmény, ugye? Az emberi ész, ami majd kiküszöböl a világból minden bajt, minden problémát, tessék. Nagy pofon volt. Aztán feljött ugye két nagy ideológia, két nagy racionalista ideológia. Az egyik a nácizmus, a másik a kommunista ideológia. És mi történt? Második világháború. Újabb nem tudom hány millió halott. Aztán mellékesen lágerek itt is, ott is, tömegsírok mindenhol. Újabb nagy pofon az észnek. Az ész. Majd mi megoldunk minden problémát. És mára, testvérek, ott vagyunk, hogy egyszerűen az emberek az észben, a legtöbb ember az észben, az értelemben, a rációban már nem is nagyon bízik. Kialakult mára magában a tudományban egy forradalom, egy elméleti forradalom, a tudomány elméletnek egy forradalma. De manapság az embereknek már nem az a érzése, hogy a tudósokra úgy felnéznek az emberek, mint régebben felnéztek, mert már nem is néznek fel rájuk. Trónfosztottá nyilvánították az értelem embereit. Az észtestvérek megingott. Nagyon bíztunk benne, hozzákötöttük magunkat, de mostanra kialakult egy nagy fokú bizalmatlanság vele szembe. Pedig az értelem Isten teremtménye, és lehetne azt jól is használni, meg lehet is, ha az észnek, ha a gondolkodásunknak van egy rajta kívül eső vonatkoztatási pontja az élő Istenben. De ha nincs, ott lóg a levegőbe, vagy ott zuhan lefele a szakadék aljába, inkább így mondanám. Na, akkor aztán miután csalódtunk az értelembe, jött a következő nagy próbálkozásunk, az érzelmek. Na, ez egy csodálatos dolog, majd az érzelmek. Ne az eszünkre hallgassunk, hanem az érzelmeinkre. Persze ezt nem így mondják, hanem úgy, hogy hallgass a szívedre. Ez azt jelenti, hallgass az érzelmeidre. Vagyis a te érzelmeid azok neked a belső iránytű, amik mutatják, hogy mi a jó, mi a rossz, mi a helyes, mi a helytelen. Éppen a pillanatnyi hangulat. Jól csak a szívével lát az ember. Idézzük Szent Exüperinek a nagy mondását. az érzelmeink mondják meg, hogy mi a jó, mi a helyes. Sokan tudnának mesélni arról, hogy őszinteségi rohamot kapnának, hogy érzelmeinket követtük, és hova jutottunk az életbe. Hova jutottunk. Mert az érzéseinket követtük, és ide jutottunk, és ide jutottunk. Egy tragédia az egész. Itt is ugyanaz az alapvető baj, mint az ésszel. Az észnek is kell egy rajta kívül eső pont, amihez köti magát. Egy ilyen archimédeszi pontnak is lehetne mondani. De az érzelmeknek is kell. De az érzelmeknek nincsen ilyen pontja, az ugyanúgy bizonytalan, megbízható, megbízhatatlan. Ha az észnél azt mondtuk, hogy olyan, mint az ész és a benne bízó ember, olyan, mint a hegymász, aki a bal lábához kötötte a biztosítókötelet, akkor az érzelmekbe bízó ember meg olyan, mint aki átkötötte a másik lábára. Ugyanúgy magába bízik még mindig. És ugyanúgy eltéved. És de az biztos, testvérek, hogy manapság az legtöbb ember az érzelmei szerint vezérelt ember. Figyeljétek meg, hogy szinte lehetetlen az emberekkel zöldágra vergődni bizonyos, akár munkahelyi problémákba is, megtalálni úgymond a közös nevezőt, mert amit az egyik épp jónak érez, a másik nem érzi jónak. Aztán tessék akkor eldönteni, hogy ki érzi jól, vagy ki nem érzi jól. Az érzések alapján, testvérek, végül győz az erő. Valaki az asztalra vág, azt mondja, hogy ez lesz, az kész. Mindegy, hogy ki hogy érzi. De jön a kormány, hoz egy döntést, az emberek nézik, meg se próbálják megérteni. Az érzelmeik szerint lereagálják. Micsoda? Támogatja a kormány a családos, három gyermekes szülőket? Ennyi pénzzel? Nekem nincs családom, nekem csak egy gyerekem van. Engem nem támogat? Micsoda diszkrimináció? Rögtön nincs értelmi megfontolás, hogy esetleg a kormánynak milyen nagy, hosszabb távú céljai vannak, mit szeretne előmozdítani, hogy szeretné. Nem. Az én pillanatnyi érzésem szerint lereagálom, és elkezdek köpködni rögtön, mert köpködésbe fog az ember a délmagyarnak a hasábjai. Megszólal Ákos, mond valamit. Kovács Ákos az énekes, ugye. Utalni mert arra, hogy esetleg a nők ne a karrier felé törekedjenek, hanem arra, amelyre egyébként minden nő valahol a szíve mélyén vágyik, hogy jaj, hát mindjárt idegrohamot kaptak az emberek, mert nem is gondolkoztak el rajta, hogy mit mondott tulajdonképpen. Rögtön egy érzelmi reakció jön. Mert mindent az érzelmeinken kell. Elmegyünk a templomba, azt nézzük, hogy hogy érezzük ott magunkat. Jól érezzük magunkat, akkor még máskor is elmegyünk. Ha nem jól érezzük, nem megyünk el. Birizgálják a lelkünket, lelkiismeretünket, akkor nem megyünk oda. Ha békén hagynak minket, akkor elmegyünk. Ha aludni lehet, elmegyünk. Egy megdöbbentő, testvérek, ez a dolog. És tovább lépek. Érzelmi ingatagság után. Kialakul az Isten megtagadásával, testvérek, egy erkölcsi értékválság is. Mert az értékeknek is kell, hogy legyen egy vonatkoztatási pontja, akiben az értékek abszolút szilárdan vannak. Aki magába hordozza azt, hogy jó, vagy igaz, vagy helyes, vagy szép. Az embernek, ha nincs ilyen, mert úgymond megtagadta, mert halottnak nyilvánította, onnantól kezdve, testvérek, az összes erkölcsi értéke az embernek összekutyulódik. Nem tudja onnantól kezdve pontosan megállapítani, hogy mi az igazán jó, meg mi a helyes, meg mi a szép. Nem tudja. Mit tud? Az, hogy ő magától próbálja valahogy az eszével, vagy az érzéseivel kitalálni, hogy szerintem most ez lesz a jó, meg ez lesz a szép, meg ez meg az igaz. Az meg nem, az meg az ellentéte. A marad az, hogy az ember a saját kis eszével vagy érzéseivel csinál magának valami erkölcsi 10 parancsolatot, hogy így mondjam. De nem csak ez történik, hanem az is történik, testvérek, hogy előjön egy elit réteg a társadalomba, amelyik majd megmondja nekünk, hogy mi a szép, meg mi a jó, meg mi az igaz, és mi nem. Majd megmondják nekünk, hogy mi az. Mint a kommunizmusból ott is megmondták, most is jön egy ilyen elit réteg, amelyik megmondja, meg akarja mondani, a médián keresztül. Akkor aztán van még egy lehetőségünk, több egyébként nincsen, hogy előjönnek a statisztikusok, és azt mondják nekünk, hogy a társadalomban csináltunk különböző felméréseket, és akkor hát most jelenleg jelenleg az a helyzet, hogy a homoszexuálisok házasságát a többség jónak tartja. Hát akkor legyen jó. Majd a statisztika adatok erre mutatnak, akkor ez lesz a jó, mert a statisztika szerint ez. Értitek? Egy ilyen, de holnap, ha a statisztika megfordul, akkor már az nem lesz jó, ami ma jó volt. Ha jön egy másik elit, akkor lecseréli az értékeket. Ha én máshogy érzem magam holnap, én is lecserélem az értékeimet. Testvérek, egészen elképesztő, hogy az értékrend egy ilyen megmozdult, és elkezdett össze-vissza folydogálni. Hol ez a jó, hol az a jó? Csak hogy ez lecsapódik az emberi kapcsolatokban is. Ugye érzitek, látjátok ezt, hogy jön a házasságba. Jön a, mondjuk, a hűség. Hát az Istenben van a hűség, ugye hallottuk a fogadó igébe, az abszolút, de ha Isten nincs, akkor a hűség úgymond viszonylagos lesz, relatív lesz. Hát most én megfogadtam a feleségemnek, de hát ugyan már, hát az már régen volt. Most jött egy másik nő, most ez szebb, ez jobban tetszik, ez fiatalabb, hát na és? Tehát nem szabad ezt csinálni. Értitek, egy ilyen a másiknak a megbízhatósága is, hogy így mondjam, nem a férfi és nő kapcsolatban, mondjuk egy munkahelyi viszonylatban is, a másik embernek a megbízhatósága megkérdőjeleződik. Mert tegnap ez azt mondta még nekem, de ma meg már azt mondja, hogy. Ő azt nem is mondta, meg nem úgy gondolta. És kialakul az emberek között egy ilyen bizalmatlansági viszony, ami meg oda vezet, hogy az úgynevezett társadalmi tőke teljesen szétbomlik, és a társadalom dirib darabokra esik szét, amikor az emberek nem tudnak egymásba bízni. Az erkölcsi értékválság az egy tragikus dolog, testvérek. De ide jutunk, ha nem kell nekünk az Isten. Sőt, testvérek, oda jutunk, hogy egy következő dolgot is megpendítsek, hogy a szavak elvesztik a jelentésüket, a fogalmak elvesztik a jelentésüket. Nagyon furcsa lehet ez azoknak, akik nagyon, nagyon nem gondolkoznak ilyenen, de így van, testvérek, hogy a szavaknak, a fogalmaknak is szüksége van egy szilárd pontra, amihez képest meghatározzuk a jelentésüket. Ha nincs Isten, ha nincs egy abszolút pont, a szavak elvesztik a jelentésüket. És nem jelentenek semmit azok a szavak, hogy szeretet, igazság, jóság, tisztaság, hűség. Nincs egy abszolút jelentésük, hanem egy ilyen teljesen relatív jelentésük van ezeknek is. Mindenki éppen úgy, ahogy érzi, ahogy gondolja, úgy határozza meg a fogalmaknak a jelentését, testvérek. És ennél fogva az emberi kommunikáció kárt szenved. Ez a különös dolog, testvérek, mert nem tudom, hogy a másik pontosan miről beszél. Valaki mondta nekem, hogy a munkahelyen elmond valamit a többieknek, világosan és tőle telhető egyszerűséggel, és a többiek láthatóan nem értik, hogy mit beszél. A reakcióikból kiderül, hogy nem értették, hogy mit mondott el nekik. Megint megpróbálkozik. Megint nem értik az emberek. Félreértik. Megnehezedik az egymás közötti kommunikáció, testvérek. Az egyik szón vagy egyik fogalmon az egyik ezt érti, a másik meg azt érti. Előttünk vannak, testvérek, bizonyos irodalmi alkotások, mondjuk egy törvény, egy állami törvény. Jön egy ember, az egyik így érti, a másik úgy érti. Össze-vissza értelmezik ugyanazokat a törvényeket. Előttünk van egy regény, vagy egy vers, vagy egy bibliai szakasz, figyeljétek meg, én amivel leginkább találkozom, bibliai szakasz, hallgatom a kollégáimat, meg embereket, hogy mit mondanak bibliai szakaszokról, az ember esze áll meg. Össze-vissza, amit úgy ők úgy gondolnak be. És amikor mondod, hogy az a szöveg nem azt jelenti, akkor fölháborodnak. Nehogy már te tudjad, hogy mit jelent az a bibliai szöveg, nehogy már te mondjad meg, hogy mit jelent ez a történet. Minden egyes, mondja a mai irodalom elmélet, minden egyes egy irodalmi szövegnek nincs egy meghatározható értelme. Értitek? Itt tartunk. Ez a modern irodalom elmélet. Egy szöveget tetszés szerint lehet értelmezni, és mindegyik értelmezés legitim értelmezés egymás mellett. Hát egy totál zűrzavar, testvérek, egy totál szétfolyás van. És ez súlyos konfliktusokhoz vezet, ismétlem, akár egy férj-feleség között is, de akár egy gyülekezetbe is. Én nem tudhatom, hogy aki bejön a templomba, azt érti azon, amit én mondok, amit én akarok mondani. Isten nem kell, hát akkor jön ez a helyzet, hogy nem értjük meg egymást végül. Totál elbeszélünk egymás mellett. Aztán itt van, testvérek, hogy Isten nélkül az emberi szabadság egyszerűen egy romboló tényezővé vált. Figyeljétek meg ezt a dolgot, hogy a szabadságnak is szüksége van egy pontra, hogy ami meghatározza, ami keretet ad neki. Különben hova jutunk? Szabad minden. Jöttek ugye 60-as évek, szabad legyen a szex. Uzsgyi. Hadd éljük ki az érzelmeinket, a szexuális vágyainkat, mert akkor nem leszünk agresszívek, és nem lesz többet fasizmus a világba. Hát azóta jól kiéljük a szexuális vágyainkat, a világ nem lett egyáltalán jobb, mint ami volt ettől. De hát akkor legyen szabad az abortusz. Legyen szabad megölni az embereket. Most olvastam az újságban, Németországban az év 51. hetén elérték a 97 ezer nem tudom hány abortuszt. Vagyis ennyi gyermeket öltek meg az anyamében az emberek. Nem tudom Magyarországon hol tartunk. Szabad legyen összeházasodni az azonos neműeknek. Ütik verik az asztalt, ugye. Politikusok is ott állnak az ügy mellett. Minden szabad legyen. És akkor hova jutunk? Hova jutottunk, testvérek? Hova jutottunk az emberi, a nemeknek a szabad legyen megválasztani a nemünket? Ugye? Szabad legyen az a gyerek megválasztani a nemét, hogy ő most fiú akar lenni, vagy lány. És ne erőszakolja rá a társadalom azt, hogy ő fiú vagy lány, úgy nevelve őt. Úgy kell nevelni, hogy eldönthesse majd, hogy ő mi akar lenni, ha nagy lesz. Mi itt ezt butaságnak tekintjük, testvérek, de a gender filozófiának Németország egyetemeken több mint 200 tanszéket szerveztek meg. Ott tanszékvezető egyetemi tanárok oktatják, tanársegédekkel, mit tudom én, kikkel ezt a bődületes butaságot. Hát testvérek, legyen szabad. Oda jutunk, testvérek, hogy végül azt se tudjuk, hogy fiúk vagyunk, vagy lányok. Hova jut a család ebbe az egész? Mire jutnak a családok ebbe a zűrzavarba, ami előkeveredik? Hova jut a társadalomnak az alapegysége, amiből egy valamire való társadalom fölépül? Nem kell nekünk Isten? Legyen minden szabad? Hát az abszolút szabadság szétrombolja az alapvető kategóriákat, amikbe élni tudunk. Ez a fajta szabadság, ez a normátlan szabadság, vagy abnormális szabadság fölemészt bennünket. Szabad legyen az anyamébe ölni a magzatot. Gyilkossá tesz minket a szabadság. De nekünk nem kell az Isten. Sőt, testvérek, még valamit mondok, a valóság ismerete is lehetetlenné válik. Ez megint egy furcsa dolog lehet, testvérek, kell egy szilárd pont ahhoz, hogy az ember meg tudja állapítani, hogy mi valóság és mi nem az. Furcsának tűnik ez a dolog, de muszáj, hogy legyen egy biztos pont, aminek alapján különbséget tudunk tenni a realitás meg az irrealitás között. Különben az ember belecsúszik egy ilyen félig reális, félig irreális látszatvilágba. Eszembe jutott A.G. Wellsnek egy novellája, az a címe A vakok országa. Ez valahol az Andokban játszódik, van egy kis völgy, amit csak vakok élnek, csak vakok laknak. Nincs szemük egyáltalán, nem csak hogy... Tehát abszolút furcsa az arcuk, nincs szem. És betéved közéjük egy látó ember, valahogy ottan túrázik, vagy leesik valahonnan, vagy valami lényeg, az oda keveredik közéjük a látó. És látja, hogy miféle emberek ezek, és gondolja, fel kell őket világosítani arról, hogy mi van itt. Tulajdonképpen mi a valóság, ami körülveszi őket, milyen gyönyörűek itt a hegyek, milyen szép zöld a fű, milyen szépek a fák, meg ott van egy patak, meg minden, és akkor próbálja nekik leírni ezeket a szépségeket, a valóságot. Ezek meg ott nem néznek, csak hallgatják. És egyre dühösebbek lesznek. Végül emlékeim szerint a novell azzal végződik, hogy a szegény látót elűzik, meg akarják ölni. Nem is tudom, hogy megölik, vagy sikerül neki valahogy elmenekülni onnan. De testvérek, egy ilyen egészen elképesztő érzése van az embernek, hogy a mai világban, testvérek, az emberek azt hiszik, hogy a valóságban élnek, pedig nem abban élnek. És amikor elkezdjük nekik mondani, akkor még ők háborodnak fel. Mert azt mondják, hogy mi ismerjük a valóságot, miközben nem számítanak Istennel, miközben nem tudnak semmit az Isten törvényéről, miközben nem tudnak semmit a pokolról meg a mennyről, miközben nem akarnak tudni az Isten ítéletéről, nem akarnak tudni a keresztről, nem akarnak tudni a sátáról és a démonokról. A valóságnak egy részét látják, amit úgymond az ő saját kis érzékszerveikkel felfognak, az egész valóságot nem látják, és amikor elkezdünk nekik beszélni róla, butának néznek, vagy bolondnak néznek bennünket. Ti miről beszéltek? Hát az nincs. Hát ők már csak tudják, hogy nincs. Mint a vakok is tudták, hogy nincs ott az a hegycsúcs, meg nincs ott az a patak se, amit a látó elmondott nekik. Az emberek, testvérek benne élnek egy ilyen kis álomvilágba. Egy ilyen kis álomvilágba. A realitástól messze vannak. Egy részét látják csak a valóságnak, nem az egészet. Egyszerűen, testvérek, egy egészen megdöbbentő dolog ez. És talán az utolsó dolog, amit még elmondanék, hogy nem is csodálom, hogyha ezeket úgy átgondoljátok, amiket elmondtam, és beleképzelitek magatokat ezeknek az embereknek, a kortársainknak a helyzetébe, hogy sokak egyszerűen egy ilyen furcsa életérzéssel élik az életüket. Az az életérzésük, hogy szétesik minden körülöttük. Az a szétesésnek az életérzése, a széthullásnak az életérzése. Már erre utalt ez a bizonyos Yeats, egy spiritista ember volt egyébként, de utalt erre az egyik versébe, hogy az a címe, hogy a második eljövetel. Ennek az első verszaka így hangzik, hogy forgólódva, forgó szélben sebesen, nem hallgat a sólyom a sólymászra sem, a centrum gyönge, minden szétröpül, a világ csupa zűr kívül belül. Vérszutykos ár, csatangós, mindenütt megfúl az ártatlanság ünnepe. A jóknak nincs hite, a gonoszok intenzitása véres szenvedély. Lényeg, mit érzett ez a szegény ember? A centrum gyönge, minden szétrepül. Eszembe jutott erről Ady Endrének a Kocsi út az éjszakában című verse. Ő is megérezte ezt a dolgot. A költők megéreznek sok dolgot, amit az emberek csak később éreznek meg. Azt írja, milyen csonka ma a hold. Az éj milyen sivatag néma. Milyen szomorú vagyok én ma. Milyen csonka ma a hold. Minden egész eltörött. Minden láng csak részekben lobban. Minden szerelem darabokban. Minden egész eltörött. Fut velem egy rossz szekér, utána, mintha jajszó szállna, félig mély csönd, félig lárma, fut velem egy rossz szekér. Hova? Kérdezzük. Hova? A halálba fut, a széthullásba, a káoszba fut. És a dolgok, testvérek, ilyenek. Azt mondja Szent Imrei Jenő, egy erdélyi írónk volt az 1930-as években, ezt írja az egyik szabad versében, eddig még úgy, ahogy figyeltem, mit mond a rádió, mit írnak a lapok, próbáltam eltöprengeni sok oktalan miérten, kerestem az összefüggést, célt vagy sugallatot, de minden összefolyt, fekete-feketébe, mint mikor olmos felleg egymás fölé tolul, hiába tapogat 10 ujjam sűrűjébe, csak híg, tintás, semmit markolja, botorul. Minden kuszább. Őrült agy álma, logikus képlet ez űrzavarhoz képest, mely zúg körös körül. Mi nyílt és egyszerű volt, otromba és sötét lett. Ki mondja meg, miért sír, s vajon minek örül? A szél viharlámpánkat kezünkből kicsavarta, vígan kering vele távoli dombokon, hátunk mögött csahol egy láthatatlan falka, barátból ellenség lett, jóból gonosz rokon. Legjobb lenne találnom okos farkast az erdőn, azzal tán sikerülne megértetni magam, vagy megtudhatnám tőle, mi most az én teendőm, mi most a bizonyos, a bizonytalan. Ugorjak neki embertársam torkának, vagy várjam meg, míg ő mar halálosan belém. Elég bevágnom körmöm húsába, mikor támad, vagy orvul roncsak rá, mikor alszik szegény. Nincs cél, nincs út, nincs szándék, csak préda, préda, préda. S nincs hang, mely földporából vergődve törne föl. Nincs láb, mely kúszva csúszva, és szív, mely fél alélva az égi trónt keresné, mely ott fent tündököl. Minden egyre kuszább. ebbe a kuszaságba, az embertestvérek ebbe az életérzésbe egyre kiszolgáltatottabbnak érzi magát. Egyre inkább fél, egyre inkább szorong. Nem csodálom, hogy a szorongása oldására egy csomó ember az okkultizmus felé fordul. Jöjjön a spiritizmus, jöjjön a mágia, jöjjön a jóslás. A természet feletti világ felé kotorászik az ember, de rossz irányba megy, nem az Isten felé, hanem a sötétség birodalma felé orientálódik, ami tovább rontja még a helyzetét. Aztán közben az ember elkezd menekülni, azt látjuk, hogy menekülünk ebből az egész nyomorúságból, amiben élünk, nagy menekülési útvonalunk a szórakozás, az érezzük jól magunkat. Éppen valamelyik nap hallgatom a rádiót, ebben az évben Magyarországon 600 fesztivált rendeztek, vagyis minden napra jut 2. Itt Szegeden különösen is érezzük ezt, ugye. Mindig csak szórakozzunk. És közben, testvérek, a szórakozás közben iszunk, jó sokat alkoholizálunk, egy csomó megkötözött ember van, egy csomó drogozó ember van a fiatalság között. Menekülünk át a virtuális világba, bele a csillagok háborújába, meg a nem tudom miben, mert ott egy kicsit enyhül az a nyomorúság, vagy az a fájdalom, amit érzünk magunkba. De közben csak a vak nem látja, testvérek, hogy mennyire apatikusak és rezignáltak vagyunk. Figyeljétek meg, ez a kiégettség, ez a kétségbeesés, ami a 21. századi embert jellemzi, aki cinikus, aki senkit és semmit nem tud komolyan venni, mindenből gúnytűz, az összes szentséget sárba tapossa. Ide jutunk, testvérek, ha bibliai képpel akarok élni, a tékozló fiú lassan elérkezik a disznók vájújához, de lesz még ennél rosszabb is. Kányádi Sándor írja a tragikus helyzetünkről, az Isten sírján, ez a versének a címe, ültem az Isten sírján. Megkönnyebbültem, enyém a lelkem, s írhám, megmenekültem. Felálltam, s visszarogytam. Nem volt ahová mennem, erőm se volt, s a harcban megöregettem. Boldog kifejlett. Nos, nem így ért minket a karácsony az idén is? Kérdezlek így benneteket. Nem ez van körülöttünk? Ez van körülöttünk. És mire nyílik ilyenkor esély az embereknek? Mire nyílik esély? Arra, hogy felfedezzék Jézust. És benne az Istent, aki szeret minket. Aki szeret minket. Aki adja a fiát azért, hogy ő meg föláldozza magát érettünk. Hogy Isten megbocsásson nekünk. Megbocsássa azt, hogy halottnak nyilvánítottuk, akár elvileg, akár gyakorlatilag. És visszafogadjon magához. És újra hazataláljunk, és magunkra találjunk újra. Erre nyílik lehetőségünk, testvérek, egy különleges lehetőség karácsony, mert ilyenkor megszólalhatnak a rádióba, a tévébe, az újságokba, talán a mi otthonainkba is, vagy a munkahelyénken megszólalhat a bizonyságtételünk. És felhívhatjuk a figyelmet Jézusra, és arra, aki ő benne megjelent ezen a földön, és elmondhatjuk, hogy miért jött ez ide. Ez a gyermek. És mit tett itt ezen a földön? És mit ért el nekünk, hogy visszatérhessünk? És elmondhatnánk, és az emberek előtt, mint a pásztorok előtt az angyalok úgy jelenhetnénk meg, hogy na hát lássátok, megszületett a szabadítónk, aki által kijuthatunk ebből a végtelen slamasztikából, amit saját magunknak okoztunk. Vegyétek már észre, és forduljatok hozzá, és rajta keresztül az Istenhez, és ebből az abnormális állapotból, amiben benne vagytok, amit most már odáig jutottatok, hogy természetesnek tartotok, ki tudtok találni. Ki juttok ebből a borzasztó labirintusból, ha egy másik képet is szabad használnom. Tehát karácsonykor különleges lehetőség van, testvérek, a bizonyságtétel és meg az embereknek is, hogy fölkerekedjenek, azt elinduljanak Jézushoz. És rátaláljanak benne az Istenre, aki által kijutnak abból a nyomorúságból, boldogtalanságból, abból a lét állapotból, ahova jutottak, vagy juttatták saját magukat. Az ember, testvérek, ha visszatalál Istenhez, ezt most már mi talán mindjárt el tudjuk mondani, de remélem, hogy mielőbb mindjárt el tudjuk mondani. Ha visszataláltunk Istenhez, minden más, akkor, testvérek, nekünk nem mi vagyunk a magunk életének a centrumai, hanem ő. A minket szerető, megbocsátón szerető, átölelő Isten. Akkor nekünk minden kincsünk ő. Reggel, este, itthon, otthon, hétköznap, ünnepnap mindig ő. Te, ahogy az egyik rabbi mondta. Akkor az embernek más lesz a gondolkozása, lesz a gondolkodásunknak tájékozódás. Az érzelmeinknek is lesz tájékozódás. Mondja, nem sodródunk ide-oda, mint a kormányát vesztett hajó. Akkor megváltozik az egész erkölcsi felfogásunk meg, mert lesz egy szilárd pont. Tudni fogjuk, mi a jó, mi a rossz. Megszabadulunk a manipulálhatóságnak, a statisztikusoknak, a média mögött álló hatalmasoknak a manipulatív erejétől. Elkezdünk, testvérek, a szabadsággal élni tudni, a szabadságunk keretet kap. Egyszerűen, testvérek, az ember tudni fogja, mi a valóság, amiben él. Az ember egyszerűen kijut ebből a nyomorult bizonytalanság érzésből, ebből a minden folyik, minden szanaszét esik érzésből, és valahogy elkezdenek összeállni a dolgok előtte. Egyedül a Jézus Krisztus és a benne megtalálható Isten az esély a normális életre, a boldog életre. Nem csodálom, hogy az istentelen média mindenáron igyekszik eltakarni, ilyenkor is, karácsonykor is az emberek elől Jézust, meg az élő Istent, aki mögötte áll. Tehát mi legyünk, akik fölhívjuk a figyelmüket. Ennyire egyszerű lenne a kérdés megoldása, vagy a helyzet megoldása? Igen. Meg kell térni. Hogy mondta Jézus, meg kell térni, vissza kell térni az Istenhez. És onnantól kezdve elindul egy ilyen gyógyulás, egy lélekgyógyulás, egy életgyógyulási folyamat. És én kívánom, hogy ebben éljünk, és ennek legyünk mi is tanúi. És segítsen bennünket az Isten, hogy erre az útra tudjunk másokat is buzdítani, bátorítani. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, olyan jó látni a Bibliában, hogy a te üzenetedet meghallották azok a nagyon egyszerű emberek, azok a pásztor emberek. És amikor az angyalok eltávoztak tőlük, akkor ők nem sokat morfondíroztak, hogy utána járjanak-e Jézusnak, hanem rögtön indultak és éltek a lehetőséggel, és meg is találták Jézust, és általa megváltozott a szívük, az életük, a hangulatuk, minden megváltozott, minden a helyére került. És téged dicsőítve tudtak visszatérni onnan. Köszönjük néked, hogy ez a lehetőség minden karácsonykor, különösképpen is karácsonykor, amikor az ünnep olyan általánossá válik, úgy mindenütt megjelenik valamilyen szinten. Karácsonykor újra lehetőséget kapnak az emberek arra, hogy halljanak Krisztus felől, a benne megjelent isteni üdv akaratról, a benne megjelent Istenről. Köszönjük néked, hogy minket is használtál, és használni akarsz, hogy legyünk angyalok, akik ebben a világban te küldöttetként jelennek meg, és tanúságot tesznek rólad, Jézusunk, és az Atyáról, aki az áldozatodért szereti az embert, még ezt is, amelyik halottá nyilvánította, és magához öleli, amikor visszatér hozzá. Segíts, Uram, hogy erről tudjunk tanúságot tenni, és ne hallgassunk. Hogyha már a tiéd lehetünk, Istenünk, akkor fogadd el a hálánkat azért, hogy nem kell megismernünk azt a nyomorúságot, amiben a mai ember egyre inkább belecsúszik. Azt a lelki, fizikai, szellemi űrt, azt a káoszt, azt a sátáni sötétséget, amiben belemegy, mert téged megtagad és elvet. Hadd maradjunk nálad, Jézusunk. Hadd maradjunk nálad, Istenünk, mennyei édesatyánk. És hadd éljünk benne a boldogságban, a békességben, a kiteljesedő örömben, amit a tiéd éreznek és élnek át. Segíts bennünket, hogy hadd magasztaljon a szívünk most nekünk is, hogy jövünk ki a karácsonyból. Hadd térjünk vissza a hétköznapi életünkbe, tégedet dicsőítve, tégedet magasztalva. Köszönjük néked, hogy meghallgatott kérésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen.